Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, Esztómihi 50. vasárnapjára igehirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk Péter második levelének első fejezetében, a 3. a 11. versig a következőképpen. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az erényt, az erényben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Úrunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akikben pedig ezek mind nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök országába. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Pénteken, ahogy már volt róla szó, az országos presbiter képzésre megyek Réfülöpre, és itt 45 percbe kellene belesűrítenem az új szövetségi előadás második felét, és értelemszerűen Péter levele is ebben a felében található meg. A bibliai filmvetítés is Péterről szól, ami talán egy kicsit jobban is odahajtja most a figyelmünket az apostolra és a levelére, hogy erről szóló vetítésben vagyunk. Minden esetre Péter második levele egy igen speciális téma körül forog, és abban most hosszabban nem is akarok belemenni, de egy speciális témával szorosan összefügg az is, hogy némely kutatók el se hiszik, hogy az apostol lenne a levél szerzője. Ahogy ezt már máskor is kifejtettem, én magam igen kritikusan állok az ilyen biblia kritikákhoz, mivel hát azt látom mögöttük, hogy általában egy-egy kutatónak a saját elképzelései jelennek meg, hogy ő abban mit tart lehetségesnek vagy valószínűnek, tehát a saját előzetes feltevéseit igyekeznek aztán megtalálni és arra magyarázatot adni, és nem a Szentírásból merítik sokszor ezeket a következtetéseket. Hát ezért van az, hogy én notóriusan, mint egy gyógyíthatatlanul általában kitartok amellett, és hát Réfülöpön is így fogok persze előadni, hogy a kőszikla apostol tanít minket ebben a levélben, mégpedig a kőszikla Krisztusra építve, az ő alapján állva, és szólal meg most, hozzánk is szólva, hiszen így akar minket egy kicsit vezetni, terelgetni a helyes útra, akkor is, ami nem akkor élünk, amikor ő, és a mai helyzetben sok szempontból mondhatjuk azt, hogy más korszak van, más problémák jelennek meg, de azért jól tudjuk, hogy az emberiségnek az igazi gondjai, azok belül ugyanazok minden időben. És ilyen értelemben nagyon is fontos, hogy odafigyeljünk mi is mindenre. Az eset, ami a levél keletkezése körüli dolgok alapján felidéződött bennem, az tulajdonképpen teológus időm küszöbére nyúlik vissza, vagy ha úgy tetszik, még messzebb, hiszen egy ifjúsági csendes napon, a korábbi gimnazista időmben Pécsett szolgál segélylelkészünk volt jelen, és vele találkozva, beszélgetésben kifejtette azt is, hogy hát a kereszténység majdnem összeomlott a parúzia Jézus visszatérésének a késése miatt, hiszen hát úgy várták ezek az első keresztények, hogy ez még az ő életükben meg fog történni, és ez nem következett be. És hát megdöbbentő élmény volt ez, és hát az új felfedezés élményével szolgált, hogy hát valóban, hát hogy is van ez, és hát mi mindent élt túl a kereszténység mégis ezeknek a nehézségeknek ellenére. Aztán későbbi évek során tanulmányaimban is találkoztam ezzel a divatos, tulajdonképpen nagyjából 20. század elejé nézettel, és mégis át kellett azt értékelnem. Bizonyára sokakat elbizonytalanított Jézus visszatérésének késése, ez való igaz, de összeomlásról ettől még szó sem lehet, vagy annak a veszélyéről. Persze a koncepcióba beleillett egy késői már a második nemzedékre datált levél, hogy ilyennek tartják ezt a második Péter levelet, csak hát megint ott vagyunk, hogy az előzetes feltevést akarjuk igazolni szinte, és ez határozza meg a végkövetkeztetés. Mivel nem tudjuk elképzelni, hogy ez az első nemzedéknek lett volna problémája, hát akkor megint csak oda tesszük a másodikba. De rá kellett jönni, hogy hát nincs valójában szó ilyesfajta generációváltásról és vele járuló krízisről, válságról. Ugyanis hát nem csak Péter második levele szól arról, hanem Jézus maga az evangéliumokban világosan többször is értésünkre adja, tanít a vőlegény késéséről, tanít arról, hogy tolvajként fog ő megjelenni, és hát nem a lopás értelmében persze, hanem a váratlan és hirtelen történés értelmében lesz ilyen tolvajszerű a parúzia. És ezért nem kell ezt a levelet se későbbre magyarázni, hanem megelégedhetünk Péter életének a végével benne. És a benne levő tanítás se volt újdonság valójában. Nem kiigazításul szolgált tulajdonképpen, hanem az ősi zsoltárok is kifejti azt a különös isteni matematikát, ami szerint hát úgy kell átszámolni egy napot évekre, hogy nem 1/365 lesz belőle, hanem 1000. És ebben a levélben is elhangzik, ha nem is a mostani ige szakaszban, de azért jó, ha látjuk, hogy ez a levél tulajdonképpen ezt fejti ki. Most a levél legeleje, ami a témát bevezeti, volt előttünk, de később az a fő probléma ebben a levélben, hogy hogy kell viselkedni akkor, ha az Úr visszajövetele késik. És ezért van arról szó, hogy milyen legyen a keresztény ember élete. És kétségtelen persze voltak, akik a késést elmaradásnak tekintették, éppen ezért ragadott tollat Péter is. De nem egészében volt ez probléma a keresztény világban, hanem pont azt látjuk, hogy a lelki vezetők ezt világosan látták, buzdítottak és intettek és figyelmeztettek is. Tehát nem azért volt ez probléma, mert az úgynevezett preterizmusnak lenne igaza, amelyről már talán máskor is szóltam, eszerint 70-ben Jézus már visszajött, és ezt nem fizikai, testi értelemben kell érteni, hanem Jeruzsálem lerombolását beteljesítette a proféciáit, és megtörtént a visszatérése, és ezt mostantól már csak úgymond lélekben kell megélni, és nem a fizikai valóságában. És arról is beszéltem már bizonyára, hogy az egyik lelkészünk hozzá is tette, hogy hát nem is jó ez az elnevezés, a preteritum a múlt időnek a latin elnevezéséből van, hogy ez már megtörtént. Ez a visszajövetel, és folyamatosan úgymond zajlik tulajdonképpen, van egy ilyen folyamatos múltidő a nyelvekben, de ez a lelkész hozzátette, nem is igazi kifejezés ez, mert ezt humanizmusnak kellene nevezni, mert Pál apostolnál olvassuk azt, hogy hát vannak ilyen emberek, akik humanaios és filétos konkrétan, és hát hozzájuk hasonlók, akik megtévesztik a keresztényeket az, hogy Jézus már visszajött, vagy hogy a feltámadás már megtörtént volna. Mármint nem Jézusé persze, hanem az általános feltámadás. Tehát erről valójában az újszövetségi időkben már szó van, ezekről a tévtanításokról, és ami most megjelenik Péternél, az is az úgynevezett gnoszticizmusnak a hatása, hogy olyan emberek léptek föl, akik azt hirdették, gyakorlatilag most nagyon egyszerűen fogalmazva, hogy hát minden A lelkiek elmúlik, és a testiek semmit nem számítanak. Akárhogy élhetek, az a lényeg, hogy engem Jézus megváltott, nekem örök életem van, és bármit tehetek egyébként az életemmel. És hát erre persze fölkapták a fejüket a keresztény vezetők akkoriban is, és megfogalmazta Pál is, János is, Júdás is, Péter is ezeket a problémákat, sőt Júdás levele nagyon is hasonlít Péter ezen levelére, hasonló problémákból következik, és valószínűleg ismerte is egyik a másik írását. De minden esetre a lényeg az, hogy fölhívja Péter itt a figyelmet, hogy abból nem az következik, hogy Jézus megváltotta vagyok, hogy bármit teszek, hanem hogy az a szabadságom, amit Krisztusban nyertem, az arra visz, hogy őt kövessem. És ennek persze vannak különféle módjai, és ezért sorol fel néhány erényt itt a lépések közül, a, nem is a teljességre törekszik, de elmondja, hogy hát ezt kövessétek, mert ez a Krisztus követésnek a jellemzője. Tehát a levél születésének a körülményei tulajdonképpen ide vezetnek vissza, erre a tévtanításra és a tévtanítók erkölcsi züllésére. És ezzel szemben fogalmazza meg Péter, tehát a követendő keresztény magatartás. Nem akar a teljességre törekedni, nem azt mondja, hogy én most mindent felsorolok, nem is lehetne valójában, de megadja azokat az alapirányokat, amelyek szükségesek. És egészen új fényt nyernek ezért ezek a képességek, akkor, hogyha a tévtanítókban az ellenkezőjére gondolunk. Azokra a bűnökre, amelyek rájuk jellemzők, és nem véletlenül mondja, hát emlékezzetek, mondja Péter, hogy a bűneitekből ti megtisztultatok, hát most ne kerüljetek ugyanoda vissza. Hát a keresztények minél jobban megismerik Krisztust, annál jobban el kell mélyüljön benne az életük, mert részesei lettek az isteni természetnek, ahogy itt most fogalmaz az apostol. Ezt a pogányok is használták már, mint a kifejezés, csak persze nem keresztény értelemben. De most az apostol talán éppen a tévtanítók kifejezései miatt, ezt Pálnál is sokszor látjuk, hogy átveszi azokat a kifejezéseket, szavakat, amiket a tévtanítók mondanak, de megfordítja úgymond, és krisztusi töltettel lő vissza, hogy hát akkor, ha ti erről beszéltek, jó legyen, de akkor ezt vegyétek úgy, hogy Krisztussal kapcsolatban ennek mi a helyes oldala. És így mondja az apostol is ezeket a tartalmakat, hogy lehet, hogy beszéltek ilyenekről ezek a tévtanítók, de hát értsétek most akkor végre ez helyesen. Ezért kell megemlékezniük az olvasóknak azokról az áldásokról, amelyeket Krisztusban kaptak, amelyeket az ő megismerése révén ajándékul vehettek Istentől, hiszen megszabadította őket most már a bűn uralma alól. És így biztosította nekik az örök életet. És Isten erejének a következménye az életünkre vonatkozóan az, tehát, hogy kifejlődnek bizonyos tulajdonságok, amelynek most egy láncolatát adja elénk az apostol, hogy egyikben a másikat kell tudni megmutatni, ugye így fogalmaz, hogy törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Biblia órán a Filippi levél kapcsán már volt szó arról, hogy Pál apostol átemelte a filozófiában akkor 7 erényként számon tartott erkölcsi értéket, de keresztény oldalról tekintette ezt is. Most tulajdonképpen a Péter levél is hasonló, ez nem ugyanazokat veszi át, és őt nem a filozófia indítja, lehet, hogy szintén a tévtanítók megfogalmazása, hiszen ők is beszélnek ismeretről, beszélnek önuralomról, vagy álhatatosságról, vagy éppen a szembefordítja most az apostol ezt, hogy hát ők, akik bármit megengednek maguknak, és ilyen értelemben hiány is vannak az önuralomnak, hát ti ezt mutassátok meg a hitetekben. Hát ilyen értelemben mutat egyfajta társadalmilag is elfogadott, vagy hát úgymond általános emberi értelemben elfogadott erényrendet. És ez azért is lehet érdekes, mert meglepő talán, vagy hát hogy mégis olyan meglepő, de felmérések alapján az átlagos egészségnél jobb helyzetben van két fajta ember, a családos emberek, illetve a vallásosak, vagy inkább mondjuk a keresztény hívők, de most ez általánosabban jelenik meg a felmérésben. És mi lehet ennek a titka? Hát majd a végén is lesz szó persze védőitalról, de nem egyszerűen erre gondolok most, hanem tulajdonképpen annak is a jelzése ez, hogy az isteni rend az mind a magánélet területén, hogyha a családra gondolunk, és mind a hitélet területén az előnyt jelent az ember számára. Kiegyensúlyozottabb és ilyen értelemben immunisabb, hát bizonyára így kell legyen persze lelki vonalon is, de ennek megjelennek a testi egészségi oldala is. És ebben a tekintetben ezek a felmérések éppen ilyen egyezést mutatnak, úgyhogy érdemes erre is odafigyelni, hogy ez még itt a világi életünkben is járhat számunkra előnnyel, bár Isten nem ezért adja ezeket természetesen, hanem az örök élet viszonylatában. És végül arról szól az apostol, hogy az elhívásunk, kiválasztásunk megerősítésére törekedjünk. Persze keresztények nem azért lehetünk, mert mi így vagy úgy döntöttünk. Népszerű ugyan ez a felfogás, de valójában ez egy tévtanítás. Ha egyszer minden Isten kegyelmén múlik, ahogy azt a reformátori tanítás vallja, akkor még a hitre jutásunk, a megtérésünk sem lehet egyszerűen a magunk érdeme és lépése. Valójában azért hihetünk csupán, mert Isten elhívott minket az üdvösségre már a világ megteremtése előtt, ahogyan ezt az efezusi levélben Pál kifejti, és még azt is elmondja, azok a jó cselekedetek, amikben járunk és járhatunk, azokat Isten már rég előre elkészítette a születésünk és a világ teremtése előtt azért, hogy gyümölcsöt teremjünk. Hát ennek a fényében értendő tulajdonképpen a 10. vers felszólítása, hogy erősítsük meg elhívásunkat és kiválasztásunkat. Hát nem arról van szó, hogy nekünk kell izomból ezt megerősíteni, hanem tulajdonképpen arról van szó, hogy ez is az isteni erő, amit ajándékba kapunk, az isteni erő munkája lehet bennünk, és hát ebben az értelemben lehet ezt így fogalmazni. Ugye Isten mindig úgy adja elénk az ő munkáját, hogy nyelvtanilag, hát a magyarban ugyanezt kikapott és nem használjuk, de nyelvtanilag mindig szenvedő szerkezetben fogalmaznak a szentírók, tehát ez mondja például az apostol szó szerint, hogy ő gazdagon adja, így olvassuk az új fordításban, de tulajdonképpen szó szerint gazdagon adatik, mert Isten az alanya ennek, ő az, aki adja a Krisztus örök országába való bemenetelünket. Hát ilyen értelemben mindig Istenre utal az, ami az isteni erő munkája lehet bennünk, akkor is, hogyha ebben valamiféle titokzatos módon a magunk hozzájárulása is megjelenhet. Tehát a gyülekezet tagjai, amikor a kiválasztásukat és az elhívásukat úgymond megerősítik, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy visszanyúlnak arra, a kiválasztásra és megerősödésre, amit Isten végzett el az életükben. Tehát ilyen értelemben vissza a forráshoz, a gyökerekhez, és ezzel tudjuk magunkat erősíteni. Nem azzal, hogy én most már elég jót tettem, és akkor megerősítettem magamat, mert ezzel csak elbukni lehet, hanem éppen az, hogy Isten az, aki mindent megtett már, értem, és oda lehet újra és újra visszakanyarodni, amikor elbizonytalanodom, amikor a kísértések gyötörnek, amikor minden úgy tűnik, hogy ellenem van, és a lelki életben se jutok tovább, akkor nagyon jó mindig visszakanyarodni oda, hogy Isten hogy indított el. Nem azért, mert körbe kéne forogni, és mindig visszatérni a kezdőpontra, hanem azért, hogy onnan tudom, hogy ott a gyökér. Onnan jön a táplálék. Hát a levél saját magát erősítgetheti a növényen, az sose fog menni, hogyha nem tud visszakapcsolódni és visszanyúlni a gyökérig. És tulajdonképpen most tekinthetjük úgy ezt a Péter levelet és a mai részletünket, hogy egyfajta védőfelszerelést kínál nekünk. Hiszen veszélyes munkahelyen nagyon fontos, hogy védőfelszerelésünk legyen, vagy a másik oldalról legyen védő ételünk és védő italunk. Ugye, talán a többség tudja azt a tényt, hogy mondjuk sugárzás fertőzött esetben, ugye, mivel a pajzsmirigybe a radioaktív jód beépül, ezért akkor sok jódot kell enni, hogy ne radioaktív jód épüljön be a szervezetünkbe, és ha már megfelelő mennyiségben van, akkor újabb nem épül be, tehát ami a szervezetbe jut radioaktív anyag, az egyszerűen kimegy aztán belülünk, és nem tud akkor a kárt okozni, mint amikor beépül, és ott marad bennünk, és sugároz újra és újra, és hát ilyen módon aztán persze akár halálosan megbetegszik az ember. Hát ilyen tulajdonképpen a tévtanítás is, hogy beépül, az ember talán észre se veszi, ahogy a jódról se fogunk tudni, hogy ott van bennünk, és legfeljebb a műszerek fogják kimutatni, és tönkretesz mindent az ember életében. Hát ilyen halálos veszedelem az ember számára az, hogyha elferdül az igazság. Bármilyen látványos és vonzó volt a gnosztikusok tanítása, és a mai tévtanítók is nagyon vonzóak tudnak lenni, csak éppen halálos radioaktív kor van benne. Hát fontos a védőétel és a védőital, hogy legyen benne elegendő jód, ami a szervezetünkbe beépül a káros, a radioaktívval szemben. És hát utolsó gondolat, mondat erejéig, tulajdonképpen most talán joggal fogalmazhatok így, hogy ezt a védő italt és védő ételt kapjuk meg most hamarosan Krisztus teste és vére révén is. Amen. Imádkozzunk. Szeretett Istene, magasztalunk téged, hogy isteni erőddel minden képzeletünk felett megajándékoztál. Így kezünkben van mindaz, ami életünkhöz és kegyes életvitelünkhöz szükséges. Köszönjük ígéreteidet, amelyekkel oly gazdaggá tettél minket, mint királyi gyermekeket. Munkáld ki bennünk az igaz és szilárd hitet, hogy életünkben jelentkezzen sokféle gyümölcsöd, az erény, ismeret, önuralom, álhatatosság, kegyesség, szeretet. Amen.